Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt, folytatjuk a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. A következő szűk fél órában szó lesz a szállodaiparról és az Alteo 2030-ig tartó stratégiájáról is. Azonnal jövök a részletekkel.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A szállodaipar az egyik olyan, ahol a szereplőknek többet kell beruházniuk, és időről időre fejleszteniük, ha sikeresek akarnak maradni. Az idegenforgalom, a turizmus is olyan gondokkal küzd, mint a többiek, feszes a munkaerőpiac, néha kiszámíthatatlan a piaci mozgás, elengedhetetlenek a digitális megoldások. Az MKIK tőke alapkezelő vezérigazgató helyettese Ács Zoltán szerint most kell bátornak lenniük a cégeknek. A Balatonfüredi Akadémia Sporthotel tulajdonos vezérigazgatója is így látja, ezért két nagy területre fókuszálnak a program segítségével. Egyrészt energiahatékonyságot kell javítaniuk, másrészt a mesterséges intelligenciát is be kell kapcsolniuk a vendégek kiszolgálása érdekében. Klem Balást és Ács Zoltánt M. Szűcs Péter foggatta.
Zoltán, kezdjük azzal, hogy most egy olyan vállalkozás tervét támogató programról beszélgetünk, amely a turizmushoz köthető. Egy olyan iparág, ami nyilván igényli az állandó befektetést, az állandó tőkét, az innovációt. Kezdjük azzal a magyarországi turisztikai vállalkozások. Mennyire vállalkozókedvűek, mennyire bátran mernek fejleszteni, bővülni, növelni egy olyan iparágban, ami azért hullámzó?
Igen, ez egy olyan kérdés, amire a válasz először általános lesz. Tehát, hogy nézzük azt általában, hogy a vállalkozók mennyire mernek most beruházni és általában fejleszteni. Az az igazság, hogy ez a legnagyobb probléma most. Tehát ha megnézzük a magyar gazdaságnak a nem növekedését, mert most egy ilyen nem növekedési ciklusban vagyunk éppen, próbálunk egy picit mélyebbre menni, akkor azt látjuk, hogy voltak éppen nagyon sok dolog rendben van, fundamentumok szintjén, de a beruházási rátánk az a békafeneke alatt van. Ruházhatunk be emberbe, gépekbe, automatizációba, energiahatékonyságba és így tovább. Ahhoz egy nagy levegőt kell venni. És azt kell, hogy érezzük, hogy ha beruházunk, akkor azt kitermeljük majd, és abból pénzt tudunk keresni, megtérül. Na most, ha van egy olyan elvárásunk, hogy most bizonytalan a piac, nem biztos, hogy megtérül ez a beruházás, akkor elhalasztom ezt a beruházást. És most ez történik a magyar gazdaságban egyébként nagyjából.
Tehát jó, csak egy... a sokánk az a sokféle jövővel bír.
Ez az általános
háttere. Ebből a turizmus mennyire?
A turizmusban ugyanúgy ott vannak a kiszámíthatatlan tényezők, mint a legtöbb más ágazatban. Tehát van egyszer egy... Egyébként most egy erős forint rezsim van, meg most úgy, ahogy stabil, egy jó ideje. Én azt gondolom, hogy a nemzetközi piacok már elhiszik a forintot. Magyarországon még nem feltétlenül, de egyébként ez a deviza kérdés, ez egy olyan iparágban, mint a turizmus, ez természetesen mindig felmerül. Van egy munkaerőhiány, mint probléma. Ez annyira erős probléma, én mint mezei felhasználó is most több magyarországi hotelben voltam az elmúlt évben, és feltűnő volt, hogy nagyobb szállodákban mennyi dél-kelet-ázsiai dolgozó volt. Ez azt jelenti, hogy feszes a munkaerőpiaci helyzet, kínálat
most. Nem is kell elmenni nagyon messzire, elég, ha a bringásokat megnézzük
Budapesten,
és akkor ők itt vannak. Igen.
Vagy hogy hány budapesti étterem van, ahol olyan pincér jön, aki egyáltalán nem tud magyarul már.
Ja, simán.
Tehát, hogy ezek szerintem érezzük mindannyian, hogy itt a turizmusban, a vendéglátásban, a hospitalityben van egy ilyen munkaerő probléma. És,
hát akkor jöhetnek az okos megoldások, ugye?
És ugyanakkor van egy olyan típusú dolog is, ami a geopolitikai helyzettel függ össze. Tehát azt jelenti, hogy háború van a szomszédban, Amerikából ez, mintha tényleg a szomszédban lenne, tehát az Magyarország melletti országba lőnek, akkor hát nem biztos, hogy ide akarok jönni. És lehet, hogy ez picit enyhül, de az biztos, hogy az elején, a háborúnak az első időszakában volt egy visszaesés a tengeren túli ide látogatók számában, az egészen egyértelmű. És abból mondom, amit látunk a beadott pályázatokban, hogy mit írnak a szállodatulajdonosok, hogy van egy ilyen típusú kiszámíthatatlanságok. Vannak, a másik pedig, hogy nyilván az orosz ügyfeleket elveszítik, vagy bizonyos szektorokban, bizonyos városokban, bizonyos hoteleknél az jelentős volt az év bizonyos időszakában. Tehát Van egy ilyen típusú kiszámíthatatlanság, ugye volt egy ilyen deviza volatilitás, ami javult szerintem nagyon sokat.
Azért mondjuk egy jót is, mert most sok minden negatív.
Ez a negatív.
A pozitív az, hogy mondjuk azért a magyar turisták kezdték felfedezni azért a hazai lehetőségeket is, nem feltétlen csak arra ugranak, hogy akkor tenger, hanem azért van egy növekmény, és akkor innen már fordulok is Balázshoz, hogy hallottunk egy csomó szempontot, de mégis beruháztok, mégis fejlesztetek. akkor optimistán álltok a jövőhöz.
Abszolút. Másként egy vállalkozó nem szakozálni dolgokhoz. Én azt gondolom, első körül, másodkörben a turizmus tényleg jól működik. Biztos nyilván vannak hullámvölgyek, de az én közel 40 éve dolgozom a turizmusban, és mindig voltak hullámvölgyek. Ezekkel együtt kell élni. Én azt gondolom, hogy mi, amiért beruháztunk például az, hogy a szálloda, az adott szálloda, amivel elnyertük a tőkeprogram által jutott lehetőséget, ott például 8 éves szálloda, és egy szállodában 8-10 évet meg kell gyújjon.
Ez az akadémia sportot, el csak, hogy nevezzük nevén a gyereket.
Felújításra szorul, kísérjük a teljes klímagépházat, napelemek kerülnek föl, ez a beruházás része nagyjából, konyha berendezések, szobabútorok
felújítása. Ez nem kevés dolog, hiszen itt azért igen komoly rezsit meg lehet fogni, hogyne, hogyha saját energiaszolgáltatás van. Hogyne. Tehát ez azonnal látható gyakorlatilag. Ha van vendég, ha nincs, akkor is legalább olcsó.
De erre szükség van, hiszen azért nem mindegy, hogy még egy 2 milliós villanyszámlából lesz mondjuk 1,2 milliós villanyszám.
Hát
ez nagyon fontos. A másik az, hogy ugye fejlesszük a vendégigényeket. A munkaerőhiány is valamilyen szinten megmutatkozik, főleg a nyári időszakban Balatonparton. Ilyenkor télen azért beáll a rend, hiszen nagyon sok szezonális egység bezár. Próbálunk az AI felé elmenni, az online check-in, online check-outot erősíteni, és az online foglalási rendszert a fizetéssel együtt próbáljuk tovább erősíteni a szálloda szintjén. Én azt gondolom, hogy ezeket összerakva azért ennek egy gyors megtérése tud lenni.
Na most, ha említetted, hogy például foglalásban digitális megoldást alkalmaztok, csak kérdezem, hogy például, ha már téli szezont említetted, de azért sok szálloda azért abból él, hogy cégeknek mindenféle fejtágítókat, meg kis konferenciákat, egyeztetéseket, hogy ez egy olyan szegmens, amiben az AI, vagy a digitális megoldás még hatékonyabb tud lenni, mert mégiscsak egy szövegépnek végtelefonálgatnia mindenkit, mint erre 3-4 embert ugrasztani, hogy mit tudom én, december első hetének a hétvégén, vagy szerdától péntekig van egy jó lehetőség, gyertek és tanuljatok, és csapatot építsetek, itt van a hely.
Igen, nagyon sok mindent létre lehet hozni. Ugye az AI-on keresztül akár a szállodai szoftverig el tudunk jutni a foglalási rendszeren keresztül. Nagyon sok olyan összekötés van, ami megkönnyíti a feladatunkat, és a vendégevlog kommunikáció, visszacsatolás, a vendég távozott, a vendég elégedettség kiértékelése online, offline szintén. Az offline-ról kezdünk lesz a értelemszerűen, ergo az online vendégkérdőívek kiértékelése, vagy az, hogy a vendégnek van egy visszacsatolás, hogy kap egy üzenetet az AI-tól, hogy mi történt önnel. Ezeket fejlesztjük tovább. Én azt gondolom, hogy ez egyrészt az, hogy munkaerőt megtakarít valamilyen szinten, másrészt ugye nyilván az teljesen automata hotelt nem tudjuk bevezetni, csak bizonyos városi szállodákban lehetséges. Én azt gondolom, a teljesen automata hotel, az nyilván kirakunk egy dobozt a szálloda elé, ahol van egy hitelkártya lehúzó, van egy védett képernyő, ahol a vendég meg tudja csinálni a foglalását, vagy be tud csekkolni, hogy este 10-től reggel 6-ig nincsen vendég.
Arra alkalmas-e, mert pont egy kollégád pár helyétel ezelőtt nyilatkozott nekünk, hogy ugye nagyon sok szakma fut össze egy szállodában. Bele se gondol az ember, hogy hányféle dolog, most mit tudom én, ki kell mosni, ugye? Az a tisztító egy-egy, akkor takarítani, az egy másik, akkor főzni, akkor nem tudom villanyszerelni. Hogy például a digitális rendszer szálloda üzemeltetésében is tud segíteni?
Hogyne,
akár jelzőrendszeren keresztül, vagy így, és akkor hát ebből
szó. Egy szobaszt, hogy modern világban egy tablettel a kezébe megy, ahol a takarítási folyamatok példát hozok föl, benne van a takarítási folyamatok, és egy okéval végül is kvázi kommunikálva az recepción levő rendszerrel visszaadja a szobát, kiadhatóvá teszi. Ez egy egyszerű példa. De ugyanakkor az árubeszerzéstől elkezdve a legtöbb olyan beszállító, nagyobb beszállító úgy működik, hogy online le tudja adni telefonos érintkezés nélkül a összes rendelés. Nem csak egy e-mail formájában, van egy platform, ahol ő megrendeli az adott áruféleséget.
Hallunk egy szállodát, aki bátor, mert van tapasztalat, nem ijed meg attól, hogy lát kihívást, mert már látott korábban is ilyet. Mennyire jellemző ez az iparágban? Vagy azért itt vannak olyanok, akik nevezük kezdőknek, ők azért lehet, hogy náluk hamarabb meg remeg a cerka, hogyha alá kell írni valamit, vagy éppen nem.
A profik élvezni szokták ezt az időszakot, mert tisztul a piac, konszolidálódik a piac, és aki jó, az nehéz időkben is jó. Ez a kezdeményező készség, ez most egy, vagy ennek a lelohadása ebben a helyzetben, ez általános probléma ugye a KKV-szektorban, de azt szoktam mondani, hogy a tőkefinanszírozás kockázatvállalóbb, mint a hitelági finanszírozás természetéből fakadóan. A hitel az a múltbeli pénzügyi adatokra épít elsősorban, és kizárólag. Megnézi, hogy mennyire vagy kredibilis, és akkor mennyire vagy jó, és annyi pénzt adok neked. A tőkefinanszírozásnál a jelentés a jövőt is nézzük. Tehát azt nézzük, hogy mi a jövő pályája a cégnek. és hogy mennyire bízok abban, hogy az alapjait megerősítsem, és tetőkésítsem azt az adott céget. És szerintem egy kockázatosabb, kiszámíthatatlanabb üzleti környezetben, amikor a kockázatvállással van probléma, akkor egy kockázatvállaló finanszírozó partner az jó lehet, és ezt látjuk az ügyfeleknél, hogy van erre egy nyitottság. Tehát mivel ez egy, ugye úgy néz ki maga a termék, hogy 1%-os tulajdon részt kapunk a cégből a futamidő végéig, ez azért kell, két okból kell, egyrészt, mert technikailag itt tudunk tagi kölcsönt adni.
Világos.
És a tagi kölcsön az aztán egy hitel lesz, aminek 5%-os kamata van, 6 éves futamidővel, de azért is kell, mert nem kérünk alapvetően fedezetet és biztosítékot. Aha. A cégnek a számai rosszak, előfordulhat, vagy nagyon speciális esetben előfordulhat, de általában, mivel nem kérünk, és az nekünk a biztosíték, hogy az 1%-os tulajdonosként bizonyos jogaink vannak, és állhatunk a cégre. Tehát nem hajt el egy, azt mondja, hogy napelemet akar venni a cég, nem egy Porsche-t vesz, és akkor elhajt a napelemetébe. Ez ne történjen meg nyilvánvalóan, hanem negyedéves riport van, bizonyos materiális kérdésekben, úgynevezett materiális kérdésekben nekünk van olyan jogunk, hogy ebben beleszólhatunk, de üzleti kérdések, ugye nem szoktunk beleszólni. Aha. És amikor mi minősítünk, akkor ugye úgy néz ki a dolog, hogy van egy része, ami olyan, mintha bank lennénk, tehát a múltbeli adatokat nézzük, de ez csak egy része a minősítésnek. És a másikkal azt nézzük, hogy a cégben milyenek a vezetők, milyen képességek, kompetenciák vannak jelen, és hogy milyen tervet rak rá az asztalra. És ez a minősítésben ugyanannyira számít, mint a múltbeli adatoknak a minősítése. És ezért mi kockázatvállalóbbak vagyunk.
Hány év múlva térül meg ez a okos hotel kialakítás, a szoftveres, a napelemek, meg ennek az energetikai összekötése, hogy látod?
Az egészet globálisan kell nézni. Tehát az 5-6 év egy reális szám, hogyha az ember normálisan égeti el ezt a pénzt. És ugye nyilván azt is nézik, mert felkészült szakemberek voltak, akik nagyon-nagyon gyorsan döntöttek egyébként. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy egy-másfél hónap alatt végigment az egész. Végignézték több szempontból. Ugye nyilván a gazdasági érintettségét, azt az energiaszektorból mennyit tudunk megspórolni. A másik pedig az, hogy milyen átlagáron működünk, milyen forgalma van a szállodának, milyen jövedelmezősége volt az elmúlt időszakban, és mi várható, ez hogy változik. Tehát föl kell építeni egy komplett rendszert, ami tök jó logikán és egy tök egyszerű logikán alapult, ami tényleg felhasználóbarát, és nagyon jó volt együttműködni, ezt tudom mondani. Én azt mondom, ez 5 éves simán megvan.
Az MKIK tőke alapkezelő vezérigazgató helyettesével Ács Zoltánnal és a Balatonfüredi Akadémia Sporthotel tulajdonos vezérigazgatójával Klem Balázzsal Emszűcs Péter beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Frissítette 2030-ig tartó stratégiáját az Alteo. A megvalósításával jelentős méretugrást és külföldi terjeszkedést céloz meg a megújuló energiarendszerekkel foglalkozó cég. Idén már egy jelentős akvizíciót lezárt a vállalat, és jelenleg zajlik a cég történetének legnagyobb zöldmezős beruházása, energiatárolók építésével, de további vállalati felvásárlásokat is tervez, amihez akár bankhitel, akár kötvénykibocsátás, akár részvénykibocsátás, vagy ezek valamilyen kombinációja is szóba jöhet. Ifjabb Csikán Attilával, az Alteo igazgatósági elnökével, vezérigazgatójával Pallag Róbert beszélget.
Tényleg számos kérdés és téma van, aminek a részleteiben el tudnánk mélyedni. Befektetőként azért végigkövettem az Alteónak a tőzsdei pályafutását, és számomra például egy nagyon jelentős mérföldkő akvizíciós szempontból 2015-ben a Synergy. Viszont az is mélyen az emlékeimben maradt, hogy nagyon transzparensen tudta teljesíteni azokat a stratégiai célokat a társaság, amiket kitűzött, sőt nyugodtan mondhatom azt, hogy túl teljesíteni, és itt kanyarodnék rá a következő kérdésre, hogy volt nektek egy 2022-ben megfogalmazott stratégiátok, amit tulajdonképpen az idei évben, valamikor az év elején emlékeim szerint január során frissítettetek, egészen megdöbbentő számokat, célokat tűztetek ki 2030 kapcsán, ami én azt gondolom egyfajta víziónak is tekinthető, de minek kell teljesülnie ahhoz, hogy továbbra is ezek a célok, ezek megvalósuljanak?
Köszönöm a kérdést is, és a Synergy-vel való összevetést is, mert van talán két fontos üzenet, amit a válasz előtt még elhelyeznék. A Synergy-vel való egyesülés, ami az akvizíciót követte, és a szinergiáknak a felépítése, az azt jelentette, hogy a tranzakció után 3 évvel az Alteónak az EBITDA-ja az majdnem a kétszerese volt annak, mintha csak simán összeadtam volna a Synergy és az Alteó EBITDA-t. Tehát miközben egyébként az alkalmazottak létszáma vagy az árbevétel nem volt azért a kétszerese, tehát egyszerűen egy jobb vállalatot kaptunk, hatékonyabb vállalatot kaptunk a kettővel. És ezek a szinergiák nagyon-nagyon fontosak, és az Alteó akkori vállalat méretében, amikor a 6 milliárdból eljutottunk a 30 milliárdig árbevétel tekintetében, az ugyanígy ilyen robbanásszerű növekedés volt, mint amiről most beszélgetünk. És egy sok-sok évig tartó, nagyon kitartó munka, 2013-ban kezdtünk el ugye tárgyalni, 15-ben jelentettük meg, és hát a 17-es, 18-as év volt az, amikor először már látszottak az eredmények. Tehát ez egy 5 éves munka. Így aztán nem véletlen, hogy a stratégiánkat most is 2030-ig tervezzük megvalósítani, már dolgozunk nagyon nagy erőkkel rajta, és azért is jelentettük be, mert maga a koncepció már kikristályosodott. És ami pluszként jön, az tulajdonképpen, és akkor itt utalok vissza, hogy miért is mondtam el a Synergy sztorinak az alapjait, az két dolog. Egyrészt az, hogy egyik fő tulajdonosunk ugye a MOL, és a MOL-lal elképesztő mennyiségű szinergia van, nagyon-nagyon sok mindenben tudunk a MOL-nak segíteni, ugye az ő bázis iparágától kiterjeszkedni a megújuló energiák irányába, vagy akár ugye az innováció, az innovatív energiák irányába. A MOL-nak is van egy fenntarthatósági stratégiája, és a MOL is bejelentette azt, hogy milyen elszánásai vannak ebben a tekintetben, és ezek régiós elszánások. Tehát magában a MOL-ban és a MOL terjeszkedési terveiben is lehet nagyon komoly szerepe az Alteónak, és hogy szokták mondani, ugye angolul ez a triggering event, ha úgy tetszik, mert maga az Alteó, ugye mondtam, hogy két dolog van, ez egyik ez, a másik pedig az, hogy maga az Alteó is eljutott a fejlődésében arra a szintre, amikor már érdemes gondolkodni azon, hogy tovább lép és egy nagyságrendi ugrást hajt végre. És hát azért itt megemlítem azt is, hogy ez ugye nem csak a MOL-nak a támogatását élvezi természetesen, hanem úgy általában a tulajdonosokét, és olyan szinergiák vannak, amik nem csak a MOL-al, hanem egyéb más nagy tulajdonosokkal is tudnak működni. De gyakorlatilag ez egy nagyon szerencsés, egy nagyon jó időzítése van a dolgoknak, mert igen, az Alteó se jutott oda, hogy érdemes lenne nemzetközi vizekre elveznie, a tudását, a tapasztalatát hasznosítani, de valljuk be őszintén, hogy azért a külföldi terjeszkedés az mindig egy kockázatos és egy kétélű fegyver, ahogy szokták mondani. Na most ebben azért tudunk segíteni egymásnak, hogy ez működjön. Illetőleg ugye azok az értékek, amikre a mentén mi működünk, a különböző országokban különböző fázisban vannak ma még az érvényesülésnek. Tehát ugye nyilván, hogy a régi vicc mondja, hogy ott lehet a cipőt eladni, ahol mindenkinek van már cipője, vagy ott érdemes cipőt árulni, ahol még senki nem hord cipőt, ugye? Mind a kettő lehet egy jó stratégia, de mi olyan helyekre is be akarunk menni, ahol még majdnem senki nem hord cipőt, és ugye ehhez majd idő kell, amíg ez ki tud teljesedni. Úgyhogy összefoglalva azt tudom mondani, hogy az Alteó stratégiáját és az alapstratégiáját és a kompetenciáinkat szeretnénk továbbra is fejleszteni, csinálni, erre szeretnénk építeni. Ez elhozott egy lehetőséget, és ezt a lehetőséget tovább tudja támogatni a tulajdonosi kör és a tulajdonos váltásra belépő tulajdonosi kör, és ami ezért itt még nagyon-nagyon fontos, az pedig az, hogy ez az nem csak a idézőjelbe téve persze az energetikában és az alapüzleteinkben érdekes, hanem a tőkepiacon is. Mert nyilván egy ilyen nagyságrendű növekedés, egy ilyen nagyságrendű méret, ugrás, azt magával vonja, magával kell, hogy vonja ugye a tőkepiaci bővülésünket is.
Maradjunk akkor ennél, hogy milyen szerepe lesz a tőkepiacoknak az Alteó jövőjében. Ugye arról már beszéltünk, hogy nagyon színes volt az eddigi múlt is, számos tranzakciót végrehajtottatok, és amilyen méretben közkészhányaddal bejött az Alteó a tőzsdére, ahhoz képest azért likviditásban, a részvények forgalmában is jelentősen sikerült előreugrani. Hát a méretről már nem is beszélek, itt ugye egy 100 milliárd forint feletti piaci kapitalizációról van most már szó. Viszont amikor az ember az elemzői anyagokat olvassa, abban az is egyértelmű, hogy egy további jelentős, akár hitelfelvételi potenciál is van az Alteó mostani működésében is. Egy további érdemi növekedés az úgyis végrehajtható, hogy nem kell komolyabb tőkebevonást végrehajtani, viszont a stratégiátok az ezen túlmutat, ott egyértelmű az, hogy ahhoz a növekedéshez, azokhoz a célszámokhoz, amiket itt a következő években szeretnétek megvalósítani, akár a nemzetközi jelenlét, a terjeszkedés, amire már utaltál, és ezt próbáljuk majd akkor kicsit konkrétabban kibontani az egyes üzletágokban. Ehhez mindenképpen ambíciózus tőkepiaci tervekre is szükség van. Hogyan tervezitek ezt megvalósítani, és talán a befektetőkben is felmerülhet, hogy mekkora szerepet játszhat ebben a meglévő tulajdonosoknak a jelentős tőkereje, gondolok itt például a MOL-ra.
Ugye mindig egy ilyen iterációs módon növekedtünk a pénzügyeinket értve, tehát nyilvánosságra hoztuk, és megvannak azok az elvek, hogy az eladósodottságunkat milyen szinten tartjuk optimálisnak. Nyilván egy tőkebevonás után ugye felerősödik a mérlegünk, illetve hát a nyerességünk miatt szinte soha nem veszik ki a tulajdonosok osztalékba a teljes nyerességet, tehát mindig hagynak benne a vállalatban valamikor nagyon-nagyon sokat. Ugye ez mindig egy folyamatos erősödést jelent, van, amikor nagyon erős a mérlegünk, akkor ugye egy kicsit szabadabban tudunk eladósodni, akár kötvényben, akár hitelben. Aztán ugye nyilván, amikor mi csak el sem érjük, hanem akár közelíteni kezdjük a általunk egyébként kihűzött célszámokat, amik megjegyzem zárójelben nagyon-nagyon konzervatívak, akkor viszont megint az van, hogy az adósság felvételt azt abba hagyjuk, és akkor újra tőke van. Mindig ezt az iterációt csináltuk. És ez az elv. A gyakorlat meg az, hogy ez most is így történik. Bejelentettük már idén egy nagy akvizíciót, ugye az Értexnek a megvásárlását ez le is zárult, és ez egy nagyon komoly méretű akvizíció, illetve folyik életünk legnagyobb zöldmezős beruházása, energiatárolók építésével, ezeket finanszírozzuk. Ezeknek a finanszírozása részben hitellel történik, tehát most, ha úgy tetszik, akkor az a fázis van, ahogy azt te is mondtad, hogy hiteleket veszünk föl, majd lesznek lejáró kötvényeink, azoknak is ugye erre finanszírozása, vagy esetleg egy nagyobb kötvénykibocsátás is mindig benne van a pakliban. És azt is elárulom, illetve nem árulom el, de célzok rá, hogy több más projekten is dolgozunk ma is, amik ilyen-olyan fázisban vannak, és ezeknek egy rész a saját kezünkben van, tehát magyarul nagy biztonsággal tudom mondani, hogy meg fognak valósulni. Úgyhogy az az igazság, hogy mi már látjuk azért azt, hogy annyira sok a lehetőség, és olyan dinamikus lehet a piac, hogy szükség lesz tőkebevonásra. Ugye ilyenkor mindig jön az a nehéz kérdés, hogy mikor, és akkor ugye ilyenkor mindig kicsi csalódást okozok, mert nem tudok mondani soha egy dátumot, bár ahogy azt Warren Buffett mondta, ugye, hogy a részvénybefektetés az a vagyon átvándorlása a türelmetlenektől a türelmesekhez, tehát ugye arra azért mindenkit emlékeztetnék, aki az Alteót követi, hogy ahogy azt most is elhangzott, ugye már többször azért beteljesedett ez a dolog, és volt lehetőség Alteó tőkeben beszállni. De hogy ez mikor van, ez akkor van egy percen sem később, mint ahogy erre ugye az üzlet a lehetőséget és az igényt adja. Hogy akkor, amikor egy tőkeigény fellép, akkor pedig milyen arányban lesz ez nyilvános részvény kibocsátás, vagy esetleg saját tulajdonosi tőkeemelés, vagy ennek bármilyen kombinációja, hát ez egy akkori döntés kell, hogy legyen. Ugye ez függ a makrogazdasági tényezőktől elkezdve, a konkrét üzleteknek a struktúráján keresztül nagyon-nagyon sok mindentől. Ezt optimálni kell, csináltunk már ugye a történetünk folyamán nyílt részvény kibocsátás, zárt tőkeemelést, club dealt, nagyon-nagyon sokféleképpen működtünk, ezt optimálisan fogjuk. Még egy picit visszatérve az elvekre, persze az optimálásban az a szempont is ott van, nem csak maga az egyszeri tőkeemelésnek az optimálása, hanem hogy azért, ha egy tőzsdei sztorit szeretnénk fenntartani, és ezt szeretnénk, akkor ugye arra figyelni kell, hogy megfelelő likviditással legyen a papírnak. És ez a likviditás, bár kedves módon megdicsértél, hogy ez nagyon sokat javult, még messze nem vagyunk vele elégedettek. Tehát ezt a likviditást tovább kellene növelni, az pedig értelemszerűen akkor fog működni, hogyha a papír elérhető a kisbefektetők számára is.
Ifjabb Csikán Attilával, az Alteó igazgatósági elnökével, vezérigazgatójával Pallag Róbert beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
A reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgettünk, a hírek után pedig már közelebb a matematikához. Maradjanak velünk itt a Trend